Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, ez esztendő utolsó vasárnapján Isten tiszteletünket a 156. dicséretünk éneklésével kezdjük. A 156. dicséretünk így kezdődik: Úr Isten, mi sok szükséget érezvén. Elfoglalva a 89. Zsoltárunk első, harmadik és negyedik versének éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. A 89. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem.
Az égben, ti nagy hatalom.
testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak soron következő tanítását, az 52. Úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvassuk, amelyek a Jézus Krisztustól tanult imádsághoz, az Úri imádsághoz, a Mi Atyánkhoz kapcsolódnak, és ahhoz adnak nekünk magyarázatot. Hogyan szól ez imádság 6. kérése? És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Azaz, mivel mi magunkban oly erőtelenek vagyunk, hogy egy pillanatig sem állhatunk meg, a mi esküdt ellenségeink pedig, az ördög, a világ és tulajdon testünk szüntelenül ostromolnak bennünket, te tarts meg és erősíts minket szent lelkednek erejével, hogy ellenségeinknek szilárdan ellenállhassunk, és ebben a lelki harcban el ne bukjunk, míg végül el nem nyerjük a teljes diadalt. Miképpen rekeszted be ezt az imádságot? Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Azaz, mindezeket azért kérjük tőled, mert te, a mi királyunk, és mindenek felett hatalommal bíró felség, nekünk minden jót meg akarsz adni, és meg is adhatsz, és azért, hogy ezáltal nem mi reánk, hanem a te szent nevedre térjen örök dicsőség. Mit jelent ez szócska? Ámen. Ámen azt jelenti, ez valóban és bizonyosan így lesz, mert Isten az én imádságomat sokkal bizonyosabban meghallgatja, mint amennyire én szívemben érzem, hogy ezt tőle kívánom. Hitvallásunk tanítása után Isten igéje szól hozzánk. Isten igéjét Ézsaiás proféta könyvének 9. fejezetéből olvasom. Ézsaiás proféta könyvének 9. fejezetéből az első 7 verset, amelyekben ezeket találjuk megírva. De nem lesz mindig sötétség ott, ahol most szorongattatás van. Először megalázta Zebulon és Naftáli földjét, de azután megdicsőíti a tengerhez vivő utat, a Jordán túlsó oldalát és a népek határát. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. Akik a halál árnyékának földjén laknak, azok fölött fény ragyog föl. Te megsokasítod a népet, nagy örömöt szerzel neki, és úgy örvendeznek előtted, mint ahogyan az aratók örülnek, és úgy vigadoznak, mint amikor zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját és háta vesszejét, nyomorgatójának botját összetöröd, mint Mídján napján. Mert a vitézek harci saruja és vérrel szennyezett öltözete elég, és tűz eledele lesz, mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lesz. Így nevezik, csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló Atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége Dávid trónján, és királysága fölött, mert fölemeli és megerősíti azt jogosság és igazság által, mostantól fogva mind örökké. A seregek urának féltő szeretete teszi ezt. Isten áldása legyen és maradjon rajtunk, hogy megértessük hozzánk szóló üzenetét. Gyertek, csendesedjünk most el, és imádkozzunk ő előtte, ő hozzá. Úrunk, valóban minden hirdeti ezen a világon a te sok-sok csodádat, de legfőképpen a te csodálatos személyedet. És köszönjük te neked azt, hogy ura vagy az időnek, aki rendet adtál a mi napjainknak. És köszönjük neked azt, hogy hétről hétre rendeltél egy napot, amikor arra emlékeztetsz bennünket, hogy az a világ, amelyben élünk, nem a véletlen következménye, hanem a te teremtésed. És ez a nap emlékeztet bennünket arra, hogy mi is a te teremtményeid vagyunk, akiknek egyszer majd meg kell állnunk a te szent színed előtt. Köszönjük neked ennek az elmúlt esztendőnek minden ünnep napját, minden úrnapját, amikor volt és lett lehetőségünk hozzád és eléd jönni. Köszönjük neked a helyet, amelyet erre biztosítottál. Köszönjük neked azt a szabadságot, amelyben ezt a mi idejövetelünket megtehettük. Köszönjük te neked az énekeket, amelyeket énekelhettünk, de legfőképpen dicsőítünk téged a te igédért, amelyet olvashattunk, hirdethettünk és hallhattunk. Magasztalunk téged titkaidért, amelyeket föltártál előttünk. És dicsőítünk mindazért, hogy ennek nincs vége. Köszönjük te neked így a mai lehetőséget, és áldunk és magasztalunk téged minden lehetőségért, amit még nekünk adsz. Adjad, Urunk, hogy meg tudjuk besülni a te rendelésedet, hozzánk való jóságodat, és könyörüljél is meg rajtunk, hogy amikor te szelíd szeretettel közeledsz hozzánk, akkor ne legyünk veled szemben elutasítóak, hanem sokkal inkább lássuk ebben a te kegyelmedet, szeretetedet, amellyel most keresel még bennünket, mielőtt végül majd odaállnánk a te ítélő széked elé. Így készítsél bennünket most is, ebben az órában is, arra az egyszer elkövetkezendő találkozásra. Formáld a mi gondolkozásunkat, szüld újjá mi szívünket, hogy tudjunk szeretni téged, és higgyünk te benned. Amen. Kedves testvéreim, folytatva imádságunkat, a 205. dicséretünket keressük ki, a 205. dicséretünknek pedig énekeljük a 9. és 10. versét. A 205. dicséretünk 9. és 10. versét énekeljük. A te áldott szent lelked, kérlek tőlem el ne vedd. Kedves testvéreim, Isten igéjét a már olvasott szakaszból, Ézsaiás próféta könyvének 9. fejezetéből olvasom. A 9. fejezet 7. verséből, ahol eképpen jövendől a Szentlélek Ézsaiás próféta által. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége Dávid trónján és királysága fölött, mert fölemeli és megerősíti azt jogosság és igazság által. Mostantól fogva mind örökké. A seregek urának féltő szeretete teszi ezt. Kedves testvéreim, az elmúlt napokban, karácsony ünnepén emlékeztetett bennünket a mi mennyei édesatyánk arra, hogy az ő legdrágább ajándéka az ember és az emberiség számára az ő fia Jézus Krisztus. Karácsony Jézus Krisztus testet öltésének az ünnepe tulajdonképpen Istent ünnepeljük ezen az ünnepen. Ezért is fontos nekünk tudnunk azt, ki az, aki Isten legdrágább ajándéka számunkra. Szóltam ézsaiási profécia alapján arról közöttetek, hogy hogyan adta tudtul az ő népének Isten ennek a messiásnak az érkezését, és hogyan beszélt már jóval Jézus Krisztus születése előtt arról, hogy mi fogja jellemezni a messiást. Azért volt erre szükség, mert sokféle tévhit élt az emberek szívében, sokféle téves elvárás a messiással kapcsolatosan. És amikor eljött és megszületett erre a világra Jézus Krisztus, akkor bizony csak kevesen ismerték föl benne a proféciák beteljesülését, de mi, akik ma élünk, akik teljesebb képet látunk, már láthatjuk és csodálhatjuk azt, ahogyan Isten előre beszélt, ahogy mindaz, amiről beszélt, a názáreti Jézusban beteljesült, és lett a mi reménységünké. Mert bizony igen fontos kérdés, hogy mi mit gondolunk a messiásról. Sokan vágynak ma is ugyanis messiásra, de nem azonosítják a messiást Jézus Krisztussal. Vagy sokan gondolnak Jézus Krisztusra, de nem gondolják azt, hogy ő lenne az igaz messiás. A Szentírás, a kijelentés azonban gyönyörűen hozza össze előttünk a régi jövendőlést, az isteni ígéretet, Jézus Krisztus születését, és mi gyönyörködünk abban, hogy tudjuk, hihetjük, hogy a názáreti Jézus Krisztus az Isten ígéretének beteljesedése. Láttuk és hallottuk, hogy miképpen beszél Ézsaiás majd a messiás fölismerhetőségéről, és hogyan teltek ezek be a Jézus születése utáni időszakban. Most pedig ennek a proféciának a végén, itt a 7. versben, arról szól nekünk, hogy hogyan fog ennek a messiásnak, az eljövendőnek a munkája kiteljesedni ebben a világban. Arról, amiről itt szól a proféta évezredekkel ezelőtt, arról azt kell elmondanunk, hogy benne vagyunk mi is. Az a profécia már tulajdonképpen rólunk is szól. Olyan csodálatos, ahogy leírja erről a messiásról, erről az eljövendőről azt, hogy uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége Dávid trónján és királysága fölött, mert fölemeli és megerősíti azt jogosság és igazság által mostantól fogva mind örökké. Amikor elolvassuk ezt a proféciát, akkor talán azt mondhatnánk, hol vagyunk ebben mi. Hiszen itt a próféta arról beszél, hogy a fiú, aki majd adatik ebbennek a világnak, az fölemeli a Dávid trónján az ő uralmát, és Dávid királysága fölött. És talán az első gondolatunk az, hogy az ő uralkodása a zsidóságban fog végbe menni. A zsidók királya lesz ő. Azonban kell, hogy ennél tovább lássunk, és kell is, hogy ezt jól megértsük. Az az időszak, amelyre utal itt Ézsaiás, Dávid királyságának időszaka, Izrael földi életének az egyik legszebb korszaka volt. A zsidók Ézsaiás korában is, Jézus korában is, meg ma is úgy emlékeznek az ő történetüknek erre az időszakára, mint az egyik legszebb időszakra. És ennek a szépségnek, ha keressük a titkát, akkor tulajdonképpen nem abban találjuk meg, hogy Izraelbennek minden olyan nagyon jól ment. Mert akik ismerik egy kicsit a Bibliát, azok tudják, hogy később Salamon királysága alatt Izraelnek még jobban ment a dolga. Miért volt Dávid királysága szép? Azért, mert Dávid Istentől rendelt király volt, Isten szíve szerint rendelt király volt, és mivel ő ilyen király volt, az egész kormányzását a nép között úgy végezte, hogy az ő népének, a zsidóságnak békessége volt Istennel. A zsidóság életének ezért ez az egyik legszebb korszaka. Mert a zsidó nép és Isten között békesség volt. És ebben döntő szerep jutott a királynak. Annak a királynak, akit Isten kedvelt, és aki úgy tudott kormányozni, ahogyan azt Isten rendelte, és ezért a másik oldalról az ő népe is nagyon szerette. Az ő népe is nagyon szerette. Nem volt hibátlan Dávid királysága. Tudjuk mindannyian, akik olvastuk már az ő történeteit. Azonban Isten szerint való királyság volt. Ez a királyság minden hibájával együtt szép volt. De most azt mondja Ézsaiás, hogy az a fiú, akit az Isten majd elküld ebbe a világba, a Dávid királysága fölé fog emelkedni. Valami még szebbet és még jobbat fog elhozni ebbe a világba, mint amire ezek az emberek egyáltalán emlékezhettek. Az a királyság, a Dávid királysága ehhez képest csak egy előkép. Csak egy előkép. Valami hasonló ahhoz, mint amit itt is láthatunk a templomunkról, készült annak idején egy kis makett, ami nagyon szép és nagyon élethű. És ha oda megy valaki, akkor csodálhatta már régen is, meg most is, hogy milyen szép ez az épület, és úgy látjuk ezen a maketten, ahogy a valóságban talán soha, vagy csak néhányan, akik itt a közelben a 10. emeleten laknak. De az csak egy előkép, ami azért készült, hogy amikor valójában még nem állt ez az épület, akkor legyen lelkesedés, akkor legyen egy elképzelés a sok papír mellett, hogy mi is fog itt épülni. Ilyen előkép a Dávid királysága is. De aztán azt mondja Ézsaiás, a fiú elhoz egy másik királyságot, ami valóságos lesz. Igaz és tiszta királyság, egy hibátlan királyság. Ez a királyság azonban lelki királyság lesz. Lelki királyság lesz. Hiszen Dávid királyságának is volt, úgy Ézsaiás idejében, mint később is, szimbolikus értéke és szimbolikus értelme. Tulajdonképpen annak a királyságnak az előképe volt Dávid királysága, amely majd Jézus által az egyházban valósul meg. Annak a tökéletes királyságnak, hisz miről is van itt szó? Az egyház, ami alatt most nem felekezeteket értünk, hanem a hívő emberek sokaságát értjük, szerte ezen a világon, időben és térben. Nos, ez az a nép, amelynek békessége van Istennel. De nem önmagunkért van békességünk Istennel, hanem azért, mert ő elrendelte az ő szíve szerint való királyt, aki nem más, mint a fiú, akiről Ézsaiás jövendől, a közben járó, aki a názáreti Jézus. Ő az, akiben az Isten gyönyörködik, és aki ezt az ő királyságát úgy gyakorolja itt a földön felénk, emberek felé, hogy mi érezzük ezáltal az Isten szeretetét, és mi szeretjük az Istent. És az Isten ő benne szeret bennünket, mi pedig ő benne látjuk az Istent. Azt mondja Ézsaiás proféta, hogy a fiú fölállítja ezt a királyságot. Megteremti ezt az állapotot, amikor az embervilág, az egyház népe Istennel, egy közvetítő által békességre fog jutni. Krisztus királysága az egyházban valósul meg. Az egyház pedig minden időben a hívők gyülekezete. Régieké, maiaké és eljövendőké. Azt mondja tehát, hogy a Messiás munkája ez a tökéletes királyság lesz. Hogyan és mi módon valósul ez meg? Azt mondja úgy, hogy uralma növekedik, és békéjének nem lesz vége. A zsidók sejtették, hogy az a fiú, akiről itt szó van, az egy élő személy lesz. De jól tudták azt, amit mi is tudunk, hogy aki egyszer megszületik erre a földre, az nyilván meg is fog halni. És ha valaki múlandó, akkor annak sem a hatalma, sem semmilyen szerzeménye nem lehet örökké tartó. Itt viszont azt írja az ige, és így jövendől a Szentlélek, hogy a fiú uralma növekedésének és az ő békéjének nem lesz vége. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ezt tisztán lássuk, hiszen a történelem, amelyben élünk mi magunk is, és amelyet ismerünk úgy, ahogy, szóval a történelem megszokott ténye az, hogy egyszer minden véget ér. A jó is, meg a rossz is. Váltakoznak a történelemben különböző korszakok. És még a legcsodálatosabb és a legvirágzóbb kultúrák sem tartottak örökké. Egyszer csak végük lett, vagy tudjuk, hogy miért, vagy nem tudjuk, hogy miért, de végük szakadt. Országok, népek tűntek el. Uralkodók kerültek elő sokszor a semmiből, és tűntek el a feledés homályában. Rendíthetetlennek tűnt rendszerek omlottak össze sokszor pillanatok alatt darabjaikra. Ezt tudták a zsidók is. És akkor Isten jövendőlése arról szól, hogy ez a fiú fölállít egy olyan királyságot, amely uralma növekedése és az ő békéje lesz, és ennek nem lesz vége. Amikor az angyal eljön Máriához, hogy hírül adja neki, ő az, aki a Szentlélek által majd fogan és fiút szül, azt mondja erről a fiúról Lukács evangéliumának első fejezetében, a 33. versben olvassuk ezt, és uralkodik a Jákob házán mindörökké, és az ő királyságának vége nem lesz. Amit Ézsaiáson keresztül kijelent a Szentlélek, azt az angyal megerősíti Máriának Jézussal kapcsolatosan. Ő az, akinek uralma és békéje növekedni fog. Hogyan értsük ezt? Szabad térben és időben is értenünk egyszerre, testvérek. Hiszen Krisztus királysága, az ő dicsőséges evangéliuma kiterjedt szélese világra. Jézus nem maradt pusztán egy zsidó rabbi, hanem miután meghal, feltámad, és az Atya dicsőségéből elküldi a megígért szent lelket, gondoskodik arról, hogy az ő evangéliuma elterjedjen ezen a világon. Ezt is parancsolja az ő tanítványainak, menjenek el a széles világra, és tegyenek mindeneket az ő tanítványaivá. Hirdessék az evangéliumot. Testvérek, már az első évszázadokban az evangélium olyan helyekre jut el, olyan messzeségekbe, olyan távolságokba, amiről senki emberfia nem álmodott akkor, amikor Jézust keresztre feszítették. Mert azt olvassuk, hogy azon a napon a mellüket verve a zsidók hazamentek, és jelképesen összecsukták a Jézus aktát, és azt mondták, le van rendezve. Mehet a raktárba. Volt, megtörtént, de vége, keresztre van feszítve. Akkor azon az estén, nagypénteken senki nem adott volna, mondjuk így, egy lyukás 10 fillért sem azért, hogy ennek a Jézusnak az ügye valaha egy világméretű ügy lesz. De nem kellett hozzá sok, és a Krisztus uralma és az ő békéje világhíré vált. Nem volt internet, nem voltak műholdak, csak az emberi bizonyságtétel, a szó volt az, amely által Krisztus királysága elkezdett terjedni. De nem csak térben, hanem időben is így van ez, hiszen azóta eltelt 2015 év. És ez az evangélium még mindig aktuális. Még itt ülünk, még hallgatjuk, még beszélünk róla. A Krisztus királysága egyre növekszik, testvérek. Igen, ma már eljut oda is, ahova mi nem jutunk el. Ahova talán testileg nem tudunk eljutni ezzel az evangéliummal, ahova a szó nem érhet el. Oda eljut más módon és más csatornákon. Testvérek, soha senkinek ilyen híre ezen a világon, és soha senki uralkodónak ilyen méretű kiterjedése, kiterjesztése, elterjesztése nem volt ezen a világon, és nem lesz ezen a világon, mint Jézus Krisztusnak. Soha nem született senki a világon, akit az emberek fajra, nemre, földrajzi lakóhelyre való tartozás tekintete nélkül királyuknak és uruknak választanának. Mert van olyan, hogy egy nép megszeret valakit, és a királyává teszi, de lehet, hogy a szomszédos nép nem értékeli ezt semmire. A názáreti Jézus az a király, akit a földön minden korban, és minden időszakban, és minden helyen életük királyának választottak és választanak emberek. Uralma növekedésének nem lesz vége, és azt mondja, békéjének. Hiszen Jézus a békesség fejedelme. Azaz, annak a békességnek, amit megszerzett az Atya és a bűnös ember között, azt mondja, nem lesz vége. Sőt, ez a békesség Isten és az ő választottai között egyre mélyebb és egyre nagyobb lesz. Itt nem a világ békéről beszél Ézsaiás, hogy a Mesiás majd hoz valami olyan gazdasági konstrukciót, amivel mindenki jól jár, amiért mindenki szeretni fogja, és ezáltal létrejön a világ béke. Itt arról beszél, ami sokkal fontosabb nekünk, hogy a Messiás, a fiú békességet szerez a haragvó Isten és a bűnös ember között, és ez a békesség növekedni fog ezen a világon. A mi békességünk Istennel egy növekvő békesség, egy növekvő békesség. Nem feltétlenül az újjászületésünkkor és a megtérésünkkor értjük legjobban azt, hogy az Isten mit tett értünk. Hiszen a legtöbb ember, aki megtért és újonnan született, beleesik abba a hibába, hogy azt gondolja, no, akkor olyan érzelmi hullám volt rajtam, hogy az volt az én Istennel való legmélyebb kapcsolatom, találkozásom a kegyelemmel. Pedig testvéreim, minél jobban elmélyülünk az Isten igéjébe, annál jobban megértjük, és annál jobban növekszik az Isten békessége a mi szívünkbe. Az újszülöttnek a kapcsolata az édesanyjával nem akkor a legmélyebb, mikor ő megszületik. Persze az édesanyja magához öleli, babusgatja, de az igazi szeretetünk, ami szüleink felé, az pontosan a tudatosodásunkkal együtt születik meg. Így kezdünk hozzájuk egyre jobban kötődni, mikor megértjük, hogy mennyi mindentől tartottak vissza. Mikor elkezdünk hálásak lenni azért, hogy szerettek bennünket akkor is, amikor nem voltunk szerethetőek. És higgyétek el, hogy az Istennel is így van. Hogy az ember életében a legnagyobb békesség Istennel nem akkor köszönt be, mikor megtérünk, meg újjászületünk, az csak a kezdet. Hát minél jobban megismerjük az Istent, annál jobban csodáljuk, hogy mi szeretni valót talált bennünk. Hogy miért volt kegyelmes hozzánk, annak kevésbé értjük. De a mi békességünk annál nagyobb az Istennel. Mindez Jézus Krisztus nélkül elképzelhetetlen. Hiszen ő szerezte meg ezt a békességet. Hatalma és békessége növekedésének nem lesz vége az egyházban, az ő népe között. Csodálatos dolog, amit Ézsaiás jövendől, és amiről Szentlélek ő rajta keresztül beszél. De azt is látjuk, hogy ezzel nem ér véget ez a profécia, hanem azt mondja, megmagyarázza nekünk, hogy hogyan és mi módon fog fönnállni és fönnmaradni ez a királyság. Azt mondja, fölemeli és megerősíti azt, jogosság és igazságosság által. Isteni és Isten előtti lelki jogokról és igazságról van itt szó, testvérek. Nem földi jogról és nem földi igazságról. Mert arról mindannyian tudjátok, hogy úgy változik, mint a szél iránya. Egyszer ez az igazság, máskor az az igazság. Egyszer ez a jog, máskor az a jog. Itt az isteni és Isten előtti lelki jogokról és lelki igazságról van szó. Magyarán azt mondja a proféta, hogy az egyház Isten választott népének kapcsolata tiszta lesz Jézus Krisztus a közben járó által, jogi és igazságügyi szempontból is. Jézus Krisztus által lesz a jogosság és az igazságosság megerősítve. A mi igazságunk és egyben jogunk Isten színe előtt Jézus Krisztus. Miért? Csak nagyon röviden vegyük számba, amiről már szóltunk az előző napokon, azért, mert Jézus Krisztus helyettesített bennünket. Az Isten igazságossága azt követeli, hogy a bűn legyen megbüntetve. És az Isten megoldása, amit Jézus Krisztusban szerez nekünk embereknek, igazságos. Mert Isten haragja a mi bűneink helyett Jézus Krisztuson kiteljesül és végbe megy. Ezért hal meg Jézus Krisztus, mert a bűnnek a zsoldja a halál. Ő tiszta volt, nem a saját bűnéért szenvedte el a halált, hanem a mi bűneinkért. És így az Isten igazsága nem sérült. De ez azt is jelenti, hogy akik Jézus Krisztussal hitáltal szövetségre lépnek, azzal a joggal rendelkeznek, hogy az Istennel közösségük legyen. Akik Jézus Krisztussal egyesülnek az élő hitáltal, azok jogot nyertek arra, mivel Jézus Krisztus a bűneikért eleget tett, hogy az Istennel közösségre lépjenek, hogy az Isten országának lakói, polgárai legyenek. És azt kell ebből megértenünk, testvérek, hogy a proféta arról jövendől, hogy itt nem valami földi királyság, nem valami világbéke az, ami majd eljön a Mesiás által, amit tévesen vártak tőle, hanem itt valami sokkal nagyobbról van szó. Isten és ember kapcsolatának végleges és egyszer mindenkorra történő rendezéséről. A mi igazságunk és jogunk Jézus Krisztus. Mi nem jöhetünk Isten elé Jézus nélkül, mert csak az ítéletet fogjuk kapni jogosan Istentől. De Jézus Krisztus, ami közben járunk, a fiú, a Messiás által, jövetelünk van ő hozzá. Milyen csodálatos, testvérek, hogy amiről Ézsaiás jövendől, ami majd egyszer be fog következni, azt karácsonyon, az első karácsonyon látjuk megtestesülni, és aztán Jézus földi életében, bizonyságtételében, halálában, feltámadásában, és a Szentlélek által mind a mai napig végzett munkájában látjuk beteljesülni. Isten csodálatos munkája az, hogy mi itt vagyunk, hogy nekünk lehetőséget ad arra, hogy hozzátérjünk. Ebben szerzi az ő dicsőségét, ezáltal kényszerít bennünket arra, hogy mi imádjuk őt, hogy hálásak legyünk neki, hogy engedi látnunk, hogy ő mit ígért, mit tett és mit tesz azért, hogy az ő királysága, a mi üdvösségünk megvalósuljon. Nem véletlen, hogy azt mondja végül, a seregek urának féltő szeretete teszi ezt. És ezzel rögtön józanít is bennünket Ézsaiás próféta, aki azt mondja, Isten akarja, hogy ez így legyen. Méghozzá féltő szeretetből. Féltékeny szeretetből. Azaz Istennek drága az egyház, drága a hívők serege, és ő így akarja az ember megváltását, megtartatását, és így munkálja az ő egyházának javát. Isten akarja, hogy így legyen. És ebben meg kell értenünk azt, hogy nem az a lényeg, hogy mi mit akarunk. Hogy mi hogy akarunk az Istenhez menni. Hogy mi hogy akarunk igazságot szerezni. Az a lényeg, amit Isten akar. Ő akarta, hogy így legyen. Jézus Krisztus által. Ő rendelte, hogy így legyen. És boldog ember az, aki megérti azt, hogy ez az Isten szeretete. Hogy ez az Isten szeretete. Hogy elrendelte, hogy nyilvánvalóvá tette előttünk emberek előtt, hogy mi hogy kerülhetünk ki az ő ítélete alól, és hogyan érkezhetünk meg ő hozzá. Az Isten szeretete nem a világ béke, testvérek. Az Isten szeretete nem az, hogy mindenki milliómos. Az Isten szeretete az, hogy megmutatja nekünk múlandóknak, hogy hogyan léphetünk be az ő múlhatatlan örök országába. És boldog ember az, aki Jézus Krisztusban látja az Istennek ezt a szeretetét. És aki úgy tud tekinteni az életére és az életben kapott lehetőségeire, azokra a lehetőségekre gondolok itt, amikor Istennel lehetünk, hogy ebben az Isten féltő szeretete nyilvánul meg felém. És ezt a féltő szeretetet szeretném viszonozni. Olyan drága dolog az, testvérek, hogy Isten igéje körül, az ő személye körül együtt lehetünk ebben az országban, ebben az időben szabadon. Kérlek, intelek, buzdítalak benneteket, kinek mire van szüksége, hogy ne vessük meg az Isten által elrendelt és nekünk adott időt, amikor vele lehetünk. Ha ez az Isten féltő szeretete, akkor válaszoljunk erre a szeretetre mi is szeretettel. Szerethetsz sok földi dolgot, de azok mind el fognak múlni és itt fognak maradni. Mind összedőlnek majd, mint a hatalmak és az uralkodók, de van egy valaki, aki uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége Dávid trónján és királysága fölött, mert fölemeli és megerősíti azt jogosság és igazság által mostantól fogva mind örökké. Boldogok, akik hiszik, hogy az egykor megjövendőlt fiú Isten ígéretének beteljesedése, a názáreti Jézus, aki ott ül az Atya Isten jobbján, szeretettel közben jár érettünk, és vezet bennünket a mennyei hazafelé. Amen. Gyertek, testvérek, a 34. Zsoltárunk első versének éneklésével válaszoljunk Isten igéjére. A 34. Zsoltárunk első versét énekeljük, amely így kezdődik. Mindenkoron áldom az Urat, míg engem éltet. És imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, kijelentett akaratodért, szándékodért, terveidért, és még inkább azoknak beteljesedésért, amelyet megmutattál Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy mind igaz, amit szent lelked által megjövendőltél és világossá tettél. Minden beteljesedett ő benne, a názáreti Jézusban. És köszönjük te neked, hogy őróla szól a te igéd, az ige hirdetés. És köszönjük te neked, hogy az ő benne való hitre hívsz és buzdítasz bennünket is. Mert ő benne van az élet, amivel mi nem rendelkezünk. mert ő benne van az a szeretet, amelyet elvesztettünk ott a paradicsomban, de amely ő benne és ő általa tőled megérkezhet hozzánk. Dicsőítünk és magasztalunk téged kegyelmedért, amelyel mindezt világossá teszed a te fiaddal, Jézus Krisztussal kapcsolatosan mi előttünk. Köszönjük, hogy nem kell más messiásra várnunk, és köszönjük, hogy erősíted a mi szívünket, hogyha megismertük őt, a hit által szövetségre léptünk vele, akkor a mi életünk biztonságban van. Köszönjük, hogy féltő szereteted az, amellyel tieidről, a te egyházadról gondoskodtál, és gondoskodsz minden időben. Így segíts nekünk életünk eseményeire is tekinteni, és mindazokat úgy kezelni, mint amelyekben te cselekszel, szeretetedből adódóan. Köszönjük így neked újra és újra mindazokat a lehetőségeket, amikor a te igéd közelében együtt lehetünk. Köszönjük te neked azt, hogy megépítesz bennünket hitünkben, és köszönjük, hogy szeretnél kiragadni bennünket sokféle tévhitünkből és azokból a veszedelmekből, amelyekben zajlik a mi életünk. Segíts meg bennünket, hogy igazat adhassunk te neked, és belátásra juthassunk a mi üdvösségünk felől, úgy, ahogy te azt elrendelted. Így legyél velünk, és áld meg a mi élet időnket, hogy azt bölcsen arra használhassuk, amire tőled kaptuk. Így segíts, hogy a mi gyülekezetünkben is fönnmaradhasson a te igédnek hirdetése, a te szent és tiszta személyednek tisztelése Jézus Krisztus által. Amen.